Isten üzenetét a felolvasott igerészben találjuk. János evangéliumának 21. részében fogom olvasni a 21. rész 3. versét. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, tisztelt gyülekezet! Szabadidős kereszténység lennénk. Ráérünk, semmi kényszer, semmi határidő, semmi sietség. Mindez pedig addig tart, ameddig Jézus meg nem jelenik. Mindenki azt tesz, és úgy teszi, ahogy akarja. Szabadidős kereszténység a miénk. Bár ennek a mondatnak van akkor a súlya, hogy bibliás emberekben ilyenkor jelezni kezdenek a szenzorok. Hiszen a Bibliában jártas ember számára talán felrémlik az Ószövetség egy-két meghatározó, idevágó mondata. A Bírák könyvében azt olvassuk, volt olyan időszak Isten ószövetségi választott népe életében, amikor mindenki azt tett, amit akart. Sámuel pedig maga jegyzi le kellően epével, hogy Izrael népében mindenki a maga útját járta. Salamonhoz illő alaposságot találunk e tekintetben, a Prédikátor könyvében. Örvendez ifjú a te ifjúságodban, légy jókedvű ifjúságod idején, élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De megtudd, teszi hozzá Salamon, hogy mindezekért Isten megítél téged. Nos, a kereszténység nagyjait, ha úgy tetszik, az elitet találjuk együtt felolvasott történetünkben. Simon Péter, Zebedeus fiai, Jakab és János, Tamás, Nátanael. A János evangéliuma egészen konkrét életeseményekig beenged bennünket ezeknek az embereknek a hitébe. Nagyszerű emberek. Olyanok, akikre úgy gondolom még Szegeden is nagy vágyakozással tekintene a gyülekezet, de jó lenne, ha ilyen erős elhívással, nagy küldetés tudattal élő emberek jelennének meg a gyülekezetben, és mondanák azt, mint mondjuk Tamás mondta a feltámadás után, hogy én Uram és én Istenem. Vagy mondanák azt, mint Péter, hogy bizony, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Vagy hordoznának olyan kifejezetten mély, emberi szeretetet Jézus iránt, mint János, aki a saját nevét el is hallgatja az evangéliumban, és csak úgy címkézi magát a szeretett tanítvány. Nos, ezek az emberek szabad időt kaptak. Mihez kezd magával Jézus követőinek közössége a szabadidőben? Mondjuk vasárnap. Mondjuk vasárnap délelőtt. Hát megszokott rend szerint eljön templomba. Érdekes, ugyanis Jézus nem készített az övéi számára napi rendet. Sőt, heti időbeosztás sem, sőt, havi programot sem találunk. Mégis valamiféle rutin, legyen az gyülekezeti hagyomány, legyen az családi megszokás, elhozza az embert közösségbe, hogy együtt legyen, úgy, mint Jézus tanítványainak emlegetett köre, a keresztény elit. Kedves testvérek, készültömben és imádkozva önökért, Isten a szívemre helyezett egy üzenetet, amit mindjárt rögtön az elején szeretnék átadni. Lehet, hogy szabadidős keresztények vagyunk, akiknek nagy és sok szabadság adatott, de önök Szegeden a kereszténység elitje. Önök az imádkozók, akik nem futóversenyen vesznek részt ma reggel, akik nem pihennek tovább, hanem összegyűlnek együtt imádkozni, énekelni. Lehet, hogy ez időnként feledésbe merül, lehet, hogy megszokássá válik, az is lehet, hogy kinek-kinek olyan ötletei támadnak, mint például Péter apostolnak, aki sóhajt egyet, és azt mondja félhangosan a többiek füle hallatára, hogy elmegyek halászni. Ez egy remek ötlet. Elütni az időt addig, ameddig Jézus megjelenik, igazából kedvtelésből, vagy csak úgy, hiszen már régen fogtak halat. Közel 3 éve hagyták oda az egzisztenciális halászatot. Azóta minden napjuk Jézussal történt, azóta bár egyszer-kétszer hajóba kellett ülniük, igaz, némelyik majdnem katasztrófával végződött, de azért mégiscsak jó lesz megmozgatni a meggémberedett izmokat, mégiscsak jó lesz visszaemlékezni az atyai örökségre, mégiscsak jó lesz visszamenni halászra. Most ezért vagyunk mi szabadidős keresztények. Péter apostol magatartása hűen árulkodik arról, hogy ráérünk. Semmi sürgős, semmi kényszerítő, semmi olyan, amire nézve azt mondhatnánk, hogy muszáj. Ha akarom, megteszem, ha nem akarom, nem teszem meg. Ugyan ki kérne számon? Ki mondhatná azt, hogy nem jó, amit csinál? Esetleg ki lenne az, aki megkritizálhatná, ami eszünkbe jut. És tényleg azt találjuk, hogy Péter apostolnak egy kritikusa sem akad, csak követője. Igen, a keresztény elitnek, a szabadidős keresztény elitnek nincsenek kritikusai. Senki nem mondja azt a ráérős keresztényeknek, hogy kedves testvérem, vagy kedves testvéreim, ezt nem így kéne. Nem ezt kellene. Valami más, valami célszerűbb, valami olyan, ami azért kötődik Jézus szavaihoz, vagy egyenesen Jézus szavaitól van inspirálva. És bár az egész közéletünkre igaz, de napjainkban, ez leginkább a gyülekezetekben, az egyházi magatartás ismerőkben látszik, hogy a bizonytalanság növekszik. Sokan akarják napjainkban Péter apostol módjára megmondani nekünk, hogy mivel töltsük keresztényként a szabadidőnket. Sok forrás tanít arra, hogy, kedves testvérek, megyünk önismereti tréningre. Hiszen, hogyha az ember jobban megismeri magát, és fölismeri, vagy egészen pontosan megtudja tetteinek mozgatórugóit, bölcsebb lesz, és tényleg hasznos tanácsnak tűnik elsőre. Vagy mondják mások, hogy kezdjünk el meditálni, rendezzük a gondolatainkat, próbáljunk meg észszerűen, célszerűen a magunk kialakította élethelyzetben viselkedni. Ez is hasznosnak tűnik. De vannak olyanok is, akik azt mondják, szórakozzon, hiszen ráérünk. Legyen első a kényelem, határozzon meg mindenkit a szíve vágya, És ott találjuk magunkat, mint az előbb idézett ószövetségi részek összefoglalásaként, hogy valami bizonytalan érzés fut át mindenkin. Mégis elmegyünk halászni. Péter apostol minden bizonnyal a sokadik üres háló emelés után elgondolkodott azon, mit keresek én megint a tengeren. Hiszen én már nem halász, hanem ember halász vagyok. Minek köszönhetem azt, hogy visszajöttem, kudarcaim, meddőségem, gyümölcstelenségem bizonyítékához. Bizonyára sokakat el szokott gondolkodtatni a gyümölcstelenség, vagy a meddőség, az eredménytelenség keresztény embert, vagy keresztény közösséget, még ha szabadidős kereszténység is, a gyümölcstelenség, az eredménytelenség el kell, hogy gondolkodtassa. Hiszen a monoton munka, ami a tanítványokra várt a tenger közepén, a monoton munka megtölthető beszélgetéssel, de amikor megjelenik a fáradtság, amikor megjelenik a fásultság, akkor minden bizonnyal a szó halkabb, és hiába jönnek ötletek, hogy menjünk 100 méterrel távolabb, próbáljuk meg ott. Vagy menjünk közelebb a parthoz, kinek-kinek aktuális ötlete szerint. A gyümölcstelenség az gyümölcstelenség. Az eredménytelenség az eredménytelenség. Azt nem kell bizonygatni, az bizonyítja önmagát. Látva a tanítványok magatartását, illik ezt áthelyezni korunk keretei közé. Napjaink átlagos gyülekezeti vagy egyházi közössége gyenge. Gyengeségét pedig annak köszönheti, hogy bizony szabadidős keresztények vagyunk. Semmi kényszer, semmi kötelesség, semmi számonkérés, és ennek köszönhetően semmi felelősségtudat. A kiszolgáltatott kereszténység számára pedig könnyen születik időtöltésre program. Olyan, mint a Péteré, aki azt mondja, hogy menjünk vagy megyek halászni, és mindjárt akadnak követői, akik igazolják, sőt támogatják, Péter, ez egy jó ötlet. Igen ám, de a Krisztus hívő közösség számára nem a közösség a kontroll, nem a népszerűség, nem az, hogy hányan mennek mögöttem, előttem vagy mellettem, hanem az, hogy vajon Istennek tetszik-e az, ami eszembe jutott? Istennek tetszik-e az, amit követek? Isten vajon akarja-e azt, amit csinál? És itt jön a következő üzenet, hiszen könnyedén ráfoghatnánk mi keresztjének a külső ingerekre. A vetített felületek által közvetített üzenetekre, hogy kérem, ki vagyunk szolgáltatva, hiszen ki és hogyan tudná fölvenni a versenyt pörgő ritmusú filmekkel, pszichológiai eszközökkel, megkoreografált reklámokkal. A kereszténység számára, akinek vagy akiknek csak a Biblia adatot, milyen lehetőség mutatkozik abban, hogy ezt a gyengeséget, bizonytalanságot feloldjuk? Nos, egy mindenképpen. Ez pedig nem más, hogy Jézus közben odafentről nézi az övé erőlködéseit. Engedi az Úr. Halászni akartok? Menjetek. Szabad időt szeretnétek? Lehet. Vannak ötleteitek, amiket meg akartok valósítani? Tessék. Mutassátok meg, hogy mennyi erő és mennyi erőfeszítés az, ami a rendelkezésetekre áll. Tessék, lehet. Elengedi az Úr az övét halászni. Ennek a történetnek a bevezetője csupa sikertelenség. Csupa olyan jellemző, csupa olyan állapot, ami egészen pontosan körbe rajzolható napjaink gyenge vagy gyengülő kereszténységeivel. Hiszen vajon bennünket, akik követnek, akik utánunk jönnek halászni, azok halat akarnak fogni? Akik beszállnak velünk egy csónakba, akik velünk mélyre eveznek, azok vajon arra vágynak, amit mi időtöltésként jelöltünk meg magunknak? Ültessük át, kedves testvérek, ezt hétköznapi, lélektanilag fontos, lélektanilag meghatározó üzenetekbe. Aki imádkozni szeretne, itt Szegeden, a lakótelepen, a baráti társaságodban, az veled leülhetne imádkozni. Mondhatja azt neked, hogy kedves testvérem, látom rajtad azt, hogy te minden vasárnap reggel elmész a templomba, sőt, viszed a gyerekedet is magaddal. Leülhetek veled imádkozni? Van a te imádságodban erő? Lesznek ott halak, ahová te elvezel? Vagy esetleg megkérdezheti, hogy van ott hely még? Megkérdezi egyáltalán tőled, hogy az, amerre tartasz, az az irány, az neki is jó lehet? Esetleg azt a kérdést is illik föltenni, hogy téged kivezet? Neked ki mondja meg azt, hogy mit kell tennie ráérő idejében szabadként keresztjén embernek. Nos, a Bibliában jártas ember számára az ilyen kérdések jelentenek némi pozitív feszültséget. Szükség van rá. Szükség van azokra az emberekre, akik, ha sóhajtozva is, mint Péter, bizonytalanon is, mint a többiek, de elindulnak egy irányba. Szükség van azokra napjainkban kifejezetten, akik a kereszténységet programozók ellentétei. Akik nem kívülről mondják meg, vagy akiknek nem kívülről tanítják, hogy mi kell, hogy kitöltse az életünket, hanem van nekik ezügyben saját tapasztalat. Péter például tudhatta azt, hogy Jézus megígérte nekik, a Tibériás tengere mellett találkozni fognak. És hogyha meddő próbálkozásukkal is ütik el az időt, hogyha a gyümölcstelenségük, az eredménytelenségük kézzel fogható is, akkor őket akkor is figyelik. Őrőlük akkor is tudnak, ők számon vannak tartva, ők kilettek választva. Ők nem akárkik, hanem Jézus tanítványai. Ezért elmehetnek halászni. Ezért egész éjszaka próbálkozhatnak. Ezért egész éjszaka tapasztalhatják, hogy hiába evezünk beljebb vagy vissza. Jézus nélkül valóban kudarcra vagyunk ítélve. Jézus nélkül valóban ott találjuk magunkat, mi magunk is, hogy nem tudunk más tenni, csak várni. Várni arra, hogy valaki, azaz Jézus, megálljon a parton, és megszólítson bennünket. Azt mondják rólunk keresztényekről, hogy napjainkban mi vagyunk a legüldözöttebb egyházi, felekezeti vagy vallási közösség. Ez igaz. Igaz tőlünk néhány ezer kilométerre lévő közösségekre. Itt Szegeden nem igaz. Igaz azokra, akik rengeteg megpróbáltatást kell, hogy elviseljenek, vagy átvészeljenek, vagy elhordozzanak, de ránk ez nem igaz. Mégis hogyan tudnánk velük mi azonosulni? Hiszen itt Szegeden, vagy a Kárpát-medencében, vagy Somorján szabadidős kereszténység a kereszténység. Magunk választotta, vagy nekünk kijelölt krisztusi út. Hogyan tudnánk mi a velünk azonos hiten lévő szenvedők, megpróbáltatást átélők sorsában részt venni? Nos, kedves testvérek, szabad időtöltéssel nem. Fölösleges utakkal nem. Azokkal a próbálkozásainkkal, amelyeket ötletszerűen találunk ki, hogy majd ezzel töltjük meg a hitünket, ezzel nem. Ugyanis Jézus bár nem adott nekünk se napi rendet, se heti időbeosztást, se havi programot, de egy életre szóló programot adott. És ha nincs mit csinálnunk, ha nem érzünk konkrét teendőt, akkor mindjárt ott van kéznél az imádkozás. Érdekes, hogy néhány száz évvel ezelőtt a keresztény közösségek egész napjait kitöltötte a közös imádkozás. Ezért szerveződtek, vagy ezért rendeződtek szerzetes rendek. Ezért jöttek létre olyan közösségek, akik nem tudtak mást tenni, hát imádkoztak. Hát könyörögtek. Hiszen ők tudják, a környezetükben élők számára nem is világos, hogy bennünket figyelnek fentről. Tőlünk várnak valamit. Nyilván nem halad. Ha másnak imádság. Kedves testvérek, Szegeden, önök, mint a kereszténység elitje, kiknek a terheit hordozzák legalább imádság? Kik azok, akik miatt önök hajlandóak félretenni a kettelést, félretenni a szórakozást, félretenni mindazt, ami jó ötletnek tűnik, és ehelyett inkább igazi terhek viselésébe kezdenek? Akiket fentről figyelnek, azoknak az is eszébe juthat, hogy vannak megbeszélendő dolgaink. Hiszen Jézus halálának, és kifejezetten az azt megelőző közvetlen néhány napnak tanítványokra nézve, igencsak sok csúfos emléke maradt, amit föl kellene dolgozni. Az idő ugyanis, akármivel töltse meg az ember, nem képes begyógyítani azokat a sebeket, amit mondjuk Péter tagadása, Tamás hitetlensége, vagy a tanítványok gyávasága ejtett rajtuk. Igen, ránk jellemző szabadidős kereszténységre, hogy azt mondjuk a sebeinket, hogy elfedjük, nem beszéljük meg. Nem akarunk egymásnak segíteni, nem akarunk egymásnak tanácsot osztogatni, hiszen ki vagyok én, hogy én megmondjam a másiknak, hogy de jó lenne, ha nem lepleznéd, vagy nem próbálnád palástolni azt, amit már nem tudsz elrejteni. De jó lenne ezt megbeszélni. De jó lenne ezeket feloldani. De jó lenne ezeket a sebeket begyógyítva tudni. Nem pedig fölösleges, egyre inkább gyümölcstelenségünket, eredménytelenségünket mutató időtöltésbe kezdeni. Nos, kedves testvérek, Azon az éjszakán, amikor Péter, Jakab, János, Nátanael, Tamás és a többiek szabadidős keresztények voltak, nem fogtak semmit. Illetve mégis fogták a hálót, sokszor üresen. Fogták az evezőt, fáradva, elbizonytalanodva, és csak egy élményük maradt Jézus megjelenéséig, a fáradtság, a fásultság. Ebből rázzon fel bennünket, ha Istennek kedves ez a mai nap, vagy az előttünk álló néhány alkalom, mert önöket is fentről figyelik. És várja az Úr, hogy mikor léphet közbe, mondjuk egy kérdéssel. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre, kedves testvérek, és énekeljük 334. számú dicséretünknek a 8. versét. 334. számú énekünknek a 8. verseit kezdődik: Bízom más részről, mert a hit. Nem láthat bár e földi szem, mégis figyelsz minket, drága Jézus. Mégis látod az erőlködéseinket. Tökéletesen tisztában vagy kudarcainkkal, és türelmesen várod, amíg végre elfogy az erőnk, és feladjuk az erőlködéseinket. Bizony sok fölösleges indulatot, sok fölösleges feszültséget hordozunk magunkban feldolgozatlanul. És valahol ezek között van elvegyülve mindaz, ami tőled van, élmény, emlék, üzenet, tanács, parancs. Engedd meg nekünk, drága Jézus Krisztus, hogy a bennünk felgyülemlett indulatokat, a bennünk kavargó feszültséget elengedhessük. Ezért kérünk téged, hogy könyörülj mi rajtunk. És ne csak mi rajtunk könyörülj, hanem azokon is könyörülj, akik bennünket követve hiszik magukról azt, hogy jól csinálják. Könyörülj azokon, akik nyomunkba szegődtek, és részei a mi meddő, gyümölcstelen erőlködésünknek. Így szeretnénk gyógyulást kérni családjainknak, hiszen jaj, de sok rossz mintán felnövekvő gyerek bizonyítja azt, hogy a szülők iránya rossz. Könyörülj, kérünk gyülekezetünkön és gyülekezeteinken, hogy ne a látszat kereszténység határozza meg az irányt, így tégy bennünket szabaddá a népszerűség vágytól, az emberek elismerése iránti függőségtől, és engedd meg, Urunk, hogy a hitünk, a beléd vetett hitünk építse meg, gyógyítsa meg a te gyülekezeteidet. Így könyörgünk egyházadért, mindazokért, akik ezen a világon segítségül hívják a te nevedet. Engedd meg nekünk, Urunk, hogy hadd tudjunk minden rendelkezésre álló lehetőségünkkel, erőnkkel, erőforrásunkkal a te neved dicsőségének szolgálni. És így könyörgünk azokért a kicsi közösségekért, amik között mi élünk. Hiszen te tudod nagyon jól, hogy az erőlködésünk is látszik, hogy az izzadságunk is érződik, hogy a fáradozásainknak, a sóhajtozásainknak ugyanúgy vannak tanúi. Kérünk téged, hadd láthassák meg rajtunk a változást. Nem láthat bár a földi szem, mi mégis rád nézünk, Jézus Krisztus. Mert tudjuk, hogy figyelsz minket. Tudjuk, hogy ismered, és tudod, kik a tieid ezen a világon. Ezért kérünk téged, jelenj meg nekünk. Adj erőt imáinkba. Adj erőt szolgálatainkba. Adj erőt küldetésünkhöz. És mindezt egyedül a te neved dicsőségére kérjük, Jézus Krisztus. Amen. Jézus, mondja ti azért, hogy imádkozzunk.